Katonai körültekintéssel szervezett akciók, megkezdődött a romagyilkosságok bírósági tárgyalása. Brit, cseh, svéd és magyar távolmaradás, az Europlus programpaktumhoz eddig 23 ország csatlakozott. Félelem a sugárfertőzéstől, ingyen vizsgálják meg a Japánból hazaérkező magyarokat. Tavaly 22 halott és 800 sérült, gyermekek figyelmeztetik az autósokat, hogy vigyázzanak a zebránál. Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió híradója. Több rendbeli szándékos emberülés a vád a romagyilkosság sorozat 4 vádlottja ellen. A rendkívüli biztonsági intézkedések között indult tárgyaláson az ügyészség azt állította, hogy több mint 50 ember élete volt veszélyben a támadások helyszínein. A 6 embernek azért kellett meghalnia, hogy az elkövetők etnikai konfliktust robbanthassanak ki.
Már kora reggel lezárták a Pest megyei bíróság környékét, mindenütt rendőrök járőröztek. Így bilincsben egyenként vezették be a romák elleni gyilkosság sorozat 4 vádlottját a maszkos komandósok a terembe. A tárgyalás első napja a több mint 90 oldalas vádirat ismertetésével telt. Ebben az ügyészség azt állapítja meg, hogy a vádlottak tisztában voltak tetteik következményeivel, és úgy szemelték ki áldozataikat, hogy etnikai konfliktust gerjesszenek.
Az volt a céljuk, hogy a támadás olyan felháborodást váltson ki a roma népesség egy részében, ami erőszakos cselekményekre sarkalja őket, ezzel egyszer s mind a lakosság többségét ráébresszék a helyzet súlyosságára. Ebből kiindulva a roma lakosság körében olyan egyéneket próbáltak célpontként felkutatni, akiknek rendezett az életvitele, mert úgy vélték, hogy így a sérelmükre véghez vitt támadás eredményeként a felháborodás és elégedetlenség tovább növekedhet.
Pontosan úgy talált, hogy pontosan a helyre jöttek le is.
A 10 támadásban a 4 férfi 2008-ban és 2009-ben 6 embert ölt meg, köztük egy 5 éves kisgyereket is, 5 embert pedig súlyosan megsebesítettek. Az akcióhoz a fegyvereket külön szerezték be, hidegvérrel terveztek, lőgyakorlatokat tartottak. Tucatnyi molotov koktélt használtak fel, és 70-nél is több célzott lövést adtak le az áldozataikra. A tatárszentgyörgyi kettős gyilkosság áldozatainak ügyvédje szerint nem elég alapos a vádirat.
Egy olyan pont volt a vádiratban, amire talán az ügyészség kitérhetett volna, ez nem más, mint az elkövetőknek a motivációja.
Az ügyvédek szerint a vádirat azzal sem foglalkozik, hogy lehetette a vádlottaknak más tettes társa is, illetve volt-e felbújtója a társaságnak, amelynek anyagi helyzete nem tett volna lehetővé ilyen arzenált. A tárgyalás szünetében a hallgatóságból többen is gyilkosnak nevezték a vádlottakat. Emiatt azok egyike panaszt tett a bíróságnál. A per a jövő héten folytatódik.
Feladta magát a rendőrségen a fóti kettős gyilkosság gyanúsítottja. A férfit őrizetbe vették, a kihallgatása még tart. A gyilkosságok indítékairól, illetve az ügy egyéb részleteiről legkorábban hétfőn ad tájékoztatást a rendőrség. Mint ismeretes, 2 nappal ezelőtt a férfi egy levélben értesítette a rendőrséget arról, hogy egy csecsemőt hagyott magára Fóton egy családi házban. A kiérkező rendőrök egy 39 éves nő és 76 éves édesanyja holttestét találták meg, akik bűncselekmény áldozatai lettek, és ráleltek az enyhén kiszáradt gyermekre is. A baba a most elfogott férfi gyereke.
Vele szemben több emberen elkövetett emberölés miatt folytatunk eljárást őrizetbevétele mellett, és természetesen előterjesztést fogunk tenni előzetes letartóztatásának indítványozására.
Lecserélte a Malév teljes igazgatóságát és felügyelő bizottságát a részvényesi közgyűlés. A Malév a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT javaslatára közlekedési és légi közlekedési ügyekben jártas szakembereket választott az új 5 tagú igazgatóság tagjává. A légitársaság új elnöke Berényi János lett. Közben hosszú távú megállapodás született a Malévnál alkalmazandó új kollektív szerződésről, azt követően, hogy tegnap este eredményesen befejeződtek a tárgyalások a pilóták és a légiutas kísérők szakszervezetével. A jövő Európájának pilléreit raktuk le, így jellemezte Orbán Viktor azokat a gazdasági intézkedéseket, amelyeket ma fogadtak el az uniós tagállamok. A csomag minden korábbinál átfogóbb és mélyebb átalakítást jelent, amelynek segítségével Európa a remények szerint véget vethet a gazdasági válságnak. Orbán Viktor a magyar elnökség komoly sikerének tartja a megállapodást.
Ez a márciusi csúcs, ez szerepelt az én naptáramban úgy, mint a várható legnehezebb csúcs. Tehát az egész fél évünk legnehezebb pillanata.
A miniszterelnök szerint 3 héttel ezelőtt a magyar elnökségen kívül nem sokan bíztak a sikerben. A korábbi véleménykülönbségek ellenére mégis sikerült megegyezni az euróstabilitási hitelkeret részleteiről, a gazdasági együttműködés 6 jogszabályáról és a versenyképességi paktumról, az Euró Pluszról, amihez Magyarország nem csatlakozott. A miniszterelnök a brüsszeli bizottság hatástanulmányával indokolta a döntést. Eszerint a paktum adóharmonizációs előírásai a magyar gazdaságot 0,5%-kal lassítanák le, amiről luxus lenne lemondani.
Ez az intézkedés, amiről most itt szó van, az néhány európai országnak jó, más országoknak rossz. Nekünk rossz volna, ezért ki kell bőle maradni. Ezért nem, én amíg tehetem, nem engedem, hogy Magyarország ezt a hibás diplomáciai lépést megtegye, hogy egy olyan paktumhoz csatlakozik, aminek azonnal egy hozzávetőlegesen 1%-os gazdasági növekedés visszafogó hatása van, ami ha munkahelyekre átszámítom, az jó néhány 10 000 munkahelyet jelent.
Magyarország továbbra is testre szabott gazdaságpolitikát folytat, és nem fogad el automatikusan recepteket, mondta a miniszterelnök, aki szerint a parlamenti kétharmad miatti gyorsabb döntéshozatal ma az ország legfőbb versenyelőnye. Európa mostani döntéssel azon az úton indult el, mondta Orbán Viktor, ahol Magyarország halad már 9 hónapja. A Duna TV-t Baracka Eszter tudósította Brüsszelből.
Megsérülhetett a fukushimai atomerőmű egyik reaktormagja is, jelentették be a japán hatóságok. A megengedett értéknél 10-szer nagyobb a sugárzás. Eddig tengervízzel hűtötték a reaktorblokkokat, de a sós víz korrodáló hatása miatt átállnak az édes vízre, amit távolabbról kell a helyszínre szállítani. Ebben 2 amerikai uszály is segít. A térségből érkezők közül egyre több embernél mutatnak ki erős radioaktivitást. Egy Tokióból Kínába érkezett repülőgép 2 utasát is kórházba szállították emiatt. Eddig csak nem 50 Japánból hazatért magyar kereste fel az Országos Sugárbiológiai Intézetet. Azt akarják megtudni, hogy a fukushimai erőmű baleset miatt kaptak-e nagyobb sugárdózist a megengedetnél. A vizsgálat ingyenes.
Maszkot viseltem, és amennyire lehetett, felöltöztünk.
Ezt egy hete mondta nekünk az a 20 éves diáklány, aki Tokióban élt át a pusztító földrengést. Az akkor hazatérők közül volt, akinek az első útja a Sugárbiológiai Intézetbe vezetett.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Eddig 20-an vetették alá magukat a sugárzás vizsgálatnak, stábunk is kipróbálta. A mértérték nem csak nálunk, az összes japánt megjárt magyaron negatív volt.
Megnézzük a testfelszínét, de elsősorban ugye a szőrzeteket, haját, arcát, mert ott tapad meg leginkább, tehát a zsírosabb felületeken és a dúsabb hajrészeken. Így meg lehet nézni, hogy végül is nem szennyezett az illető.
Amennyiben gyanús lenne az eset, akkor van egy speciális mérőberendezésünk, úgy hívjuk, hogy egész test számláló, ami a kozmikus és a talajsugárzás kiküszöbölésével egy vaskamrában valóban a szervezetben lévő sugárzóanyagok mennyiségét mutatja ki.
Magyarországon nem kell jó tablettát szedni. Ezt már a Nukleáris Technikai Intézet vezetője mondta a japán atomerőmű balesetet elemezve.
A reaktortartály épsége az kérdéses, és az üzemanyag sérülés az egészen bizonyos, hogy tartalmaz-e olvadást, vagy nem, azt nem tudjuk.
A katasztrófa védelem szerint a Japánhoz hasonló földrengéstől nem kell tartani Budapesten, ám egy kisebb földmozgás is veszélyt jelenthet a rossz állapotú kémények esetleges leomlása miatt.
Műszaki problémák miatt nem tudják újraindítani Szlovénia egyetlen atomerőművét, amely áramkimaradás miatt szerdán automatikusan leállt. A sugárszennyezés kockázata zéró. Ezt mondta az üzemeltető cég szóvivője. A Ljubljanától 90 kilométerre lévő erőmű 1983 óta működik. Több mint 20 000 tüntettek Belgrádban, elsősorban béremelést követeltek. A pedagógus szakszervezetek felhívására a tüntetőkhöz az egészségügyi dolgozók és rendőrök is csatlakoztak.
A tüntetők az államfői hivatal elé vonultak, petícióban adták át követeléseiket.
Színvonalasabb oktatást akarunk, amelyik miniszter ezt képtelen teljesíteni, nem alkalmas a posztjára.
Vajdaság több városából is érkeztek pedagógusok, már több mint 2 hónapja rövidített órákkal sztrájkolnak.
Úgy vagyunk büntetve, hogy mivel a 30 percesek az órák a 45 perc helyett, akkor körülbelül olyan 16%-os fizetéscsökkentést volt a februári hónapra, és valószínűleg így akarják folytatni most a márciusi fizetésre is.
Az Ébredj Szerbia elnevezésű megmozduláson egészségügyi dolgozók is részt vettek.
Nem hajtogathatják, hogy nincs pénz fizetésre. Van, de elfolyik a fekete gazdaságba. Több mint 100 milliárdot veszít el évente így a költségvetés.
A tüntetők a kormányépület előtt már az egész kabinet menesztését követelték.
Napról napra nő az államadósság. Mi lesz, ha már nem kapunk több hitelt? Leváltjuk a népet is?
A tiltakozó akció miatt szinte megbénult Belgrád közlekedése.
A gyermekek felügyeleti jogát kéri az ukrán hatóságoktól az a francia nő, akinek férje és apósa a hét elején akarta átcsempészni a béranyától született ikreket az ukrán-magyar határon. A 66, illetve 33 éves francia férfi, apa és fia óvadék ellenében szabadlábon védekezhet.
Most ebben a munkácsi gyermekkórházban vannak a gyerekek. A vérszerinti szülők, a francia házaspár nemrég engedéllyel meglátogathatták őket. Az édesanyja akkor azt nyilatkozta, hogy szeretné a kicsiket magához venni.
Őknek a találkozása a gyerekekkel, hát pippacsaró volt, kell, hogy mondjam. Mindenféleképpen az az ideális, hogyha a gyerekek otthon vannak, családban, nem pedig egy kórházi közösségben, ahol mindig fennáll a veszély, hogy ők is megbetegednek.
Az ukrán törvények alapján a francia anyának joga van a béranyától született gyermekeihez, csak az a feltétele, hogy otthont és megélhetést nyújtson nekik.
A család jelenleg Ungváron egy tágas, kényelmes lakást bérel. Most, hogy megoldódott a gyermekek lakhatása, benyújtottam a kérvényt az ukrán hatóságokhoz, abból a célból, hogy a kicsiket helyezzék el az édesanyjuknál.
Az ügyvéd szerint az ikrek rövid időn belül francia szüleikhez kerülhetnek. A gyermekcsempészettel letartóztatott apát és a nagyapát 500 ezer forint óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Tárgyalásuk Beregszászon lesz, várhatóan 1-2 hónapon belül elkezdődik. Az ukrán törvények alapján gyermekcsempészésért 3-tól 7 évig terjedő börtönbüntetést is kaphatnak.
Lássuk, mi lesz még a híradóban. Folytatódó légicsapások Kadhafi rezsimje ellen, a NATO irányítja a hadműveletet. Hazatértek a katonák, Afganisztánban és Koszovóban szolgáltak. Az alkotmányozáson keresztül tovább kell folytatni a nemzetegyesítés folyamatát, mondta Tőkés László, miután találkozott Schmidt Pál köztársasági elnökkel. Az államfő és az Európai Parlament alelnöke egyetértett, hogy szavazati jogot kellene adni a határon túli magyaroknak. Szó esett egy törvényjavaslatról, amely a világörökséghez hasonlóan sorolná föl és védeni a Kárpát-medence magyar történelmi emlékeit, valamint arról a kezdeményezésről, hogy minden anyaországi magyar legalább egyszer életében eljuthasson a határon túli magyar lakta területekre.
Azért lehetetlen állapot, hogy becslések szerint Magyarország lakosságának mintegy fele nem járt még soha nem lépte át a trianoni határokat, és nem ismeri határon túli testvéreiket.
Az Európai Unió újabb szankciókkal, a szövetségesek erőteljesebb légicsapásokkal próbálják megfékezni Kadhafit. A líbiai légtérzár fenntartására ma 153 bevetést hajtottak végre. A magyar kormány megfontolja, hogy milyen szerepet vállal, főként humanitárius feladatról lehet szó.
Orbán Viktor kizárta, hogy Magyarország katonai akciót vállalna Líbia ellen. A miniszterelnök erről Brüsszelben nyilatkozott.
Ha Magyarország bármilyen formában is hozzájárul a NATO akcióhoz, akkor csak katonai orvosok és egészségügyi szolgáltatás biztosításával járul hozzá. Ez az, ami egyáltalán asztalon van, mint megfontolható lehetőség.
A kormány szerdán tárgyal a kérdésről, közben egyre nyilvánvalóbb, hogy a légtérzár nem elég Kadhafi ellen, jelentette az MTI hírcentrum tudósítója.
A földi célpontokat kell támadni, mégpedig folyamatosan. Az is nyilvánvaló, hogy a nyugati szövetség országaiban, vagy az arab országban nehéz megérteni, hogy miért fontos ez. Az, aki viszont itt jár és megnézi a csatatereket, vagy megnézi azokat a szétlőtt egységeket, amelyeket maga mögött hagytak a menekülő Kadhafi erők, akkor pontosan tudja, hogy Kadhafi ezredes tömeggyilkosságokra készült az ellenzéki városokra. A válogatás nélkül lő civil célpontok. A városban gyakorlatilag az élet a minimumra korlátozódik. Sok életben nincs víz, áram, a telefon az gyakorlatilag nem működik, még országon belül sem, országok közötti vonalakat pedig teljes egészében elvágták. Folytán a gyógyszer, az élelmiszer, és most már ami Líbiában nagy szó, kezdik korlátozni az üzemanyag fogyasztását.
Afganisztánból és Koszovóból hazatért magyar katonákat fogadott a honvédelmi miniszter Hódmezővásárhelyen. Több hónapig szolgáltak külföldön a magyar honvédek a békefenntartásban és újjáépítésben. Voltak, akik Afganisztánban tűzharcokba is keveredtek.
500 katona érkezett most haza, Afganisztánban az újjáépítésen dolgoztak. Ez a 9. magyar váltás. Koszovóból pedig a 3. békefenntartó csapat érkezett vissza.
Isten hozott titeket itthon.
A honvédelmi miniszter szerint a katonák a magyar nemzet érdekeit képviselték külföldön.
Azért dolgoztatok, hogy a világ, amelyben élünk, jobb hely legyen, mint korábban volt. Jobb hely legyen Afganisztán, amelynek népei most egy véres és zűrzavaros anarchia reménytelenségében élnek.
Fogadás jobbról!
Az afganisztáni csapat épp akkor szolgált kint, amikor ott parlamenti választások zajlottak. Többször keveredtek tűzharcba, két magyar katona meghalt.
Az újjáépítést igyekeztük elvégezni, sajnos többször kellett szembesülnünk ellenséges tevékenységgel, többször kerültek katonáink tűzharcba, melynek során kiemelkedő helytállást és bátorságot tanúsítottak.
A honvédelmi miniszter kitüntetéseket adott át a katonáknak és megköszönte a szolgálatukat. Többen közülük viszont úgy döntöttek, hogy leszerelnek az afganisztáni szolgálat után.
Mintegy 5 hektáron égett a Nádas-Zamárdi és Szántót között. A természetvédelmi területen hamar sikerült körülhatárolni a tüzet, így az nem terjedt tovább. A tűzoltók speciális eszközöket, kapacsot és szikracsapót is bevetettek. Csak Somogy megyében az elmúlt 2 hétvégén 100-nál is több avar, illetve nádas tüzet kellett eloltaniuk. Ismét szaporodnak a pénzhamisítási esetek Romániában. Bár a műanyag alapanyagú lejt Európa egyik legbiztonságosabb bankjegyének tartják, mégis egyre többen próbálják hamisítani. A rendőrök szerint Románia a pénzhamisítók valóságos paradicsoma, mert az embereket a legsilányabb bankjegy másolatokkal is meg lehet téveszteni.
A nyomozó hamis papírbankókat mutat, ezeken ragasztó szallaggal helyettesítették a műanyag bankjegyek biztonsági ablakát. A pénzhamisítók kedvence a 100 lejes. Az eurónál főleg a 20-as és az 50-es címletet, a forintból az 1000-est hamisítják, ezek többnyire külföldről érkeznek.
A hozzáértőket nem tudják megtéveszteni ezekkel a hamisítványokkal, de olyan közegben terítik, falun vagy zöldségpiacokon, ahol az emberek nincsenek hozzászokva a nagy címletekhez, vagy figyelmetlenek.
Romániában tavaly 3000 hamis hazai bankjegyet találtak, másfélszer annyit, mint a gazdasági válság előtt. A 10 éve műanyagra nyomtatott lej még így is Európa legkevésbé hamisított bankjegye. Az eurót 20-szor gyakrabban másolják.
Itt még nagyon, de nagyon sok korlátot fog kelleni lebontani ahhoz, hogy majd az eurót is polimer alapon lássuk, hisz a hagyományoknak meg a kultúráknak óriási szavuk van abban, hogy mi legyen az alapanyag annak a bankjegynek, ami egész Európában elfogadott.
Jelenleg 11 pénzhamisító ül börtönben Romániában. A román BTK szerint 3-tól 12 évig terjedő szabadságvesztést kockáztat az, aki hamis pénz készítésére vagy terjesztésére adja a fejét.
Rendszeresen kromofágot öntött a Balatonalmádi rendőrkapitányság parkolójában álló autókra egy 66 éves budapesti férfi, akit a napokban fogtak el. Az elmúlt 10 évben legalább 30 autót rongált meg. Azt egyelőre nem tudni, mi volt az indítéka, mert nem tett vallomást. A módszere az volt, hogy egy átalakított esernyőből locsolta ki a maróanyagot, hogy távolról is célba vehesse a kocsikat. A férfit 2008-ban egyszer már elítélték rongálás miatt. 55 nap közmunkát kapott, mert Budapesten festékszóróval fújt le rendőrségi autókat. A rendőrök most azt vizsgálják, hogy az elmúlt években ő rongálta-e meg a rendőrségi autókat Hévízen és Keszthelyen is.
Mintegy 10 éve vásárolt telket Balatonudvariban, a hévízi busszal járt le a telekre, itt Almádiban, a kapitányság mellett a buszpályaudvaron. Ez a busz 10 perc, 4 órát várakozik, ezt az időt használta fel arra, hogy elkövesse a bűncselekményeket.
A zebrán idén nincs vadász szezon, ez a mottója annak a kampánynak, amit egy budapesti általános iskola tanárai és diákjai kezdeményeztek. Azt szeretnék, ha az autósok jobban figyelnének a gyalogosokra.
Ezeket a felvételeket egy utcai kamera rögzítette január 1-én. A fiatal nő életveszélyben volt, de túlélte a gázolást. Tegnap egy 34 éves nőt ütöttek el a zebrán Debrecenben, ma belehalt sérüléseibe. Miskolcon pedig 2 gyereket ütöttek el egy zebrán.
Zebra,
erdő.
A 7 éves Brigitta a rajzát mutatja. Azért készítette, hogy az autósok figyelmét felhívja arra, hogy figyeljenek a gyalogosokra. Egy budapesti iskola diákjai és tanárai ezzel a rajzos zebrán sétálással ugyanezt szeretnék elérni.
Mert ha 10-ből 2 elgondolkodik, akkor már jó. Aztán majd 3 fog, aztán majd 4 fog elgondolkodni azon, hogy valamit tennünk kell az ügyben, hogy itt a helyzet változzon, mert nem nyugodhatunk abba bele, hogy a gyerekeinket elütjük.
Sok autós inkább gyorsan áthajt a gyalogosok előtt, de nem áll meg az átkelő helynél. Tavaly 22 embert gázoltak halálra zebrán, de több mint 800 embert ütöttek el. A rendőrök szerint sokszor a gyalogosok is felelőtlenek, mert azt gondolják, mindenhol elsőbségük van.
Nagyon sokszor az a tapasztalatunk, hogy a gyalogosok nincsenek tisztában azzal, hogy a KRESZ szabályok rájuk is vonatkoznak, illetve nem is ismerik azokat.
Egyébként a rendőrök, ha valakit rajta kapnak, hogy tilos helyen megy át az úttesten és nem megy el a zebráig, több ezer forintra büntethetik.
Rendhagyó módon kezdődött az Európai Unió környezetvédelmi minisztereinek magyarországi tanácskozása. A zöldtárcák vezetői állami autók helyett kerékpáron indultak útnak a szállásukról a konferenciára. A 7 kilométeres táv teljesítése után a kontinens vízgazdálkodási feladatairól egyeztettek.
Miniszter öltöny nélkül, két keréken. Fazekas Sándor az első között gurult ki reggel a Margit-szigeti gyepszőnyegre. Európa zöldtárcáinak vezetői itt készültek fel a budapesti túrára, amellyel az egészséges életmódot népszerűsítették.
A politikusok példát kell mutassanak, meg kell mondanom, hogy nem csak itt biciklizek. Ezelőtt egy fél éve akkorát estem Magasvásár helyen, mert fel akartam menni a járdára, és elestem, de hát ez benne van a pakliban, ahogy szokták mondani.
Az EU elnökség hivatalos biciklitúráján szerencsére nem volt baleset. A belvárosi kerekezést láthatóan élvezték a zöld miniszterek.
London egy nagyon zsúfolt metropolis, ezért a városvezetés úgy döntött, hogy a munkába indulóknak ingyen bicikliket biztosít a főváros különböző pontjain. Ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéssel sokat tehetünk a környezetünk védelméért.
Nem csak a levegő, a vizek tisztasága is téma volt a találkozón.
A klímaváltozás, mert ha csak a tavalyi évet vesszük olyan államokban, amelyeken a vízek különösebben nem volt probléma, Finnország, Írország, Anglia, ritkák voltak az árvizek, ott is szélsőséges időjárás és komoly természeti csapások sújtották a lakosságot. Ezekre megoldást kell találni.
A miniszteri találkozó megállapodtak arról is, hogy uniós cselekvési terv készül az élővilág sokszínűségének megőrzésére. Ezt már a magyar EU elnökség alatt szeretnék elfogadtatni.
Kedves nézőink, híradónk végén köszönöm figyelmüket. Brigitte Bardot a főszereplője a Párizsi Nő című francia játékfilmnek 7 órától nézhetik meg itt a Dunán. A Nemzeti Krónikával a film után 8:30-kor várom önöket, most pedig jönnek a sporthírek. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!